Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Kettő óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Idén is akadálymentesek lesznek augusztus 20-án a Szent István nap fő rendezvényei, közölt a miniszterelnök főtanácsadója a közösségi oldalán. Nyitrai Zsolt hangsúlyozta, mindenkinek joga van a méltó ünneplése, függetlenül attól, hogy milyen kihívásokkal néz szembe a mindennapokban. Kovács Zoltán, a nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár kiemelte, idén is készen áll minden arra, hogy elkezdődhessen a Szent István nap, Magyarország születésnapjának programsorozata, illetve az ehhez kapcsolódó események. A Petőfi hídtól a Margit-sziget alsó harmadáig terjedő, csaknem 5 kilométer hosszú, úgynevezett látványtéren több mint 45 ezer különálló pirotechnikai effekt jelenik meg augusztus 20-án, tájékoztatták a szervezők az MT-t. A tűzijáték mellett drónshow és fényfestés is lesz, ügyelve arra, hogy az egész területről hasonlóan teljes látványban lehessen része minden érdeklődőnek. Látványos és élménydús programokkal készül a Szent István napi rendezvény sorozatra a Magyar Honvédség. A hagyományokhoz híven a tisztavatás után légi parádét tartanak a parlamentnél, míg a Városligetben a legkorszerűbb haditechnikai eszközöket tekinthetik meg három napon keresztül az érdeklődők. Szerda után csütörtökön hajnalban is megdőlt az országos hajnali melegrekord, közölte a Hungaromet. A Szeged belterületén lévő meteorológiai állomáson akkor csupán 25,6 fokig süllyedt a hőmérő higanyszála. A korábbi rekord ezen a napon 25,2 fok volt, amelyet 1952-ben Farkas Gyepűn mértek. A kánikula miatt sok belgyógyászati kardiológiai beteget kell kórházba szállítani. A budapesti betegszámban a csütörtöki napra vonatkozó betegszám az előző év azonos napjához képest 40%-os növekedést mutatott, közölte az Országos Mentőszolgálat szóvivője az MT-vel. Györfi Pál fontosnak nevezte, hogy a kockázati csoportba tartozó emberek, a szívbetegségben, krónikus belgyógyászati betegségben szenvedők panasz esetén időben forduljanak házi orvosukhoz, kövessék tanácsait, hirtelen súlyos rosszulét esetén pedig hívják a 112-es segélyhívó számot. Vasárnap éjfélig harmadfokú hőségriasztáson érvényben, ugyaneddig meghosszabbították a kánikula miatt már érvényben lévő úgynevezett vörös kód intézkedést is, között a gondoskodás politikáért felelős államtitkár. Ez kötelezővé teszi valamennyi szociális intézmény számára a bajba jutott hajléktalan emberek befogadását, emlékeztetett Fülöp Attila. Vasárnapig vizet osztanak a MÁV Volán csoport utasainak, a nagyobb vasútállomásokon 10 és 17, a buszpályaudvarokon 12 és 14 óra között lehet hozzájutni egy-egy palack ásványvízhez. 5 pontos közlekedési akciótervet hirdet a kormány, jelentette be az építés és közlekedési miniszter. Lázár János elmondta, a szolgáltatások színvonalának növelése, az elégedettség erősödése érdekében vezetnek be reformokat. Az akcióterv része az utasok jogait garantáló közlekedési alkotmány, a vasútépítés, járműbeszerzés, az utaskomfort fokozása, a MÁV új vállalattá szervezése. Ennek részeként a vállalat élére Paféri Zoltán helyére Hegyi Zsoltot, a Mástart jelenlegi szolgáltatás fejlesztési és értékesítési vezérigazgató helyettesét nevezik ki szeptember 1-től. Sokkal egyszerűbben lehet majd belépni az állami weboldalakra, például a magyarország.hu honlapra, az egészségablak vagy az ESZIA felületére a szeptemberben induló digitális állampolgárság programmal, közölt a miniszterelnöki kabinetiroda parlamenti államtitkára a Facebookon. Demeter Csaba hangsúlyozta, bonyolult felhasználó nevek és jelszavak helyett elég lesz a telefonon a digitális állampolgárság alkalmazással beolvasni az oldalon megjelenő QR kódot. Az emberek igazolhatják személyazonosságukat, nem kell magukkal vinniük a személyigazolványt. Elérhetjük, letölthetjük és hitelesítve továbbíthatjuk a személyes és a gépjármű adatokat, lehet majd időpontot foglalni a kormányablakba, és a telefonról egyetlen gomnyomással igényelhető lesz az erkölcsi bizonyítvány. Később a piaci szolgáltatók is használhatják majd ezt az egyszerű eljárást a saját felületeiken. Letartóztatták Kis László DK-s óbudai polgármestert. A kerületi bíróság 3 személy letartóztatását rendelte el, egy vesztegetést állítva elkövetett befolyással üzérkedés és más bűncselekmények miatt folyamatban lévő büntetőügyben. Horvátország jövőre újra bevezeti a 2 hónapos kötelező sorkatonai szolgálatot, jelentette be Ivan Anucsics védelmi miniszter. Erre az Ukrajna elleni orosz agresszió, valamint a 90-es években véres háborún átesett balkáni fegyverkezési verseny követő fokozott feszültség miatt kerül sor, indokolt. Végül az időjárásról. Sokat süt a nap a folytatásban, de több lesz már felettünk a felhő. Záporra, zivatarra, helyenként időszakos esőre is számíthatunk. A hőmérséklet a reggeli órákban 17-19, napközben aztán 32-34 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Zöld hullám. Felelősen együtt a földért.
Dicsertessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti Önöket az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. Mai adásunkban folytatjuk az elektromos autók létjogosultságának kérdéskörével foglalkozó összeállításunkat. Műsorunkban szó lesz az akkumulátorok kínai monopóliumáról, a zöld erőforrások illúziójáról és a Rotterdamban álló eladhatatlan elektromos autókról. Dr. Vasárus Gábor László geográfust, a Regionális Kutatások Intézetének munkatársát és Németh József Lukács biofizikust, a Szegedi Tudományegyetem mérnöki karának tanárát hallják.
El kell különítenünk azt, hogy a különböző akkumulátorokat mire akarjuk felhasználni. Tehát az, hogy mi most ragaszkodunk hozzá, és arról beszélünk folyamatosan, hogy hogyan tudnánk az elektromos autózást, illetve a másik nagy volumenű felhasználási terület az ugye a hálózati energiatárolás volna, amely segítségével ki tudnánk egyenlíteni a különböző időjárás függő energiatermelések által hozott csúcsokat, illetve völgyeket. Ebből a szempontból ugye az akkumulátor gyártásnak a volumenét rettenetesen fölfuttatták. Tehát nagyon-nagyon, most egy erős túltermelési válság van ilyen szempontból, és hogy is mondjam, gyakorlatilag szalad az akkumulátor a vevők után. Mi az, amiben még lehetne berakni akkumulátort, illetve hogy azoknak az akkumulátoroknak, amiket már beszereltek, illetve beszerelésre várnak, azoknak a eladása, tehát azoknak a készülékeknek, illetve gépkocsiknak az eladása, az hogyan menjen. Hogyha az ember eléggé szemfüles, akkor a rotterdami kikötőnek a műhold felvételein akkora parkolókat láthat, mint sehol máshol Európában. Be vannak ragadva az elektromos autók, amiket behoznak ugye Kínából, és egyrészt különböző szabályozási dolgok, de másrészt leginkább az alacsony kereslet miatt gyakorlatilag nem lehet ezekre vevőt találni. Ezek nagyon nagy gazdasági kihívások, mert rettenet mennyiségű tőke áll benne. A gyártókapacitás, tehát a gyártókapacitásnak a túlkalibrálása, mert erről van szó, tehát olyan mennyiségben telepítettek ide gyártókapacitást Európába, amire gyakorlatilag nincsen szükség abban az esetben, hogyha nem gerjesztjük valamilyen mesterséges támogatási juttatással az autók iránti keresletet. Tehát az a nem probléma ez, hanem hogy egy autóba olyan, hát egy tonnás, 700 kilós, egy tonnás akkumulátor megy bele. Na most azzal gyakorlatilag 700 kilónyi akkumulátorral egy embernek az összes egyéb elektromos kütyű szükségletét azt örökre akkumulátorral el lehetne látni. Tehát ebből a szempontból nem lesz elegendő piac, ami fölvegye ezt a mennyiségű akkumulátort. Ugye itt törhetne be a lakossági energiatárolás, tehát ezek az úgynevezett ilyen Powerwall, vagy hát ilyen lakossági energiatároló egységek, amire ugye közvetlenül mondjuk a tetőn lévő napelemből termelünk, és akkor hát egy ilyen kvázi szigetszerű üzemet tudunk ellátni, és otthon tudunk belőle valamilyen módon gazdálkodni. Hát ebből a szempontból megint csak a rossz fajta technológiát, tehát ugye ez az NCM lítiumos technológia, amiről beszéltünk, ez továbbra is tűzveszélyes. És én nagyon nem szeretnék egy olyan környéken lakni, ahol 3 repeszromboló gránátnak az energia tartalmát tároló kis akkumulátorok vannak szétszórva mindenhol a környéken, amiket ráadásul ugye kint fognak elhelyezni, mert bent nem tudja elhelyezni, mert hogyha bent van, akkor olyan szellőztető meg biztonsági intézkedések kellene hozzá, amit nem fog senki bevállalni. Kint lesz, kint süti a nap, veri az eső, egy idő után abban lesz el az árlat. Tehát ugye ezeket egészen picike cellákból rakosgatják, gyakorlatilag AS elemekből van összerakva egy Teslának is az akkumulátora, csak nagyon sok van egymás mellé pakolva, és ezeknek minden egyes cellának megvan egy adott félrétje, tehát milyen valószínűséggel fog tönkre menni. Hogyha elegendően sokat rámolunk bele egy dologba, akkor előbb-utóbb tönkre fog menni, és nem szívesen lennék annak a háznak a környékén, amelyik éppen eldurran. Na most ebből a szempontból ugye jobb ez a vasfoszfátos technológia, amit ugye mondtam, Kína még nem enged ki a kezéből, tehát 25-ig megvan még rá a szabadalmuk, és utána tudna bárki egyáltalán licenszet fizetni érte, hogy azt megvegyék, tehát hogy elkezdjék gyártani, de én gyanítom, hogy nem nagyon fogják, mert ez ennek a vasfoszfátos katódanyagnak az összeállítása. Ez is azért nem annyira egyszerű. Tehát trükkös móka, ezek gyakorlatilag már ezeknek a katód elemeknek a gyártása, ez egy előre haladó nanotechnológiás folyamat. Tehát itt olyan módon kell a részecske méretet, a különböző kis apró golyócskáknak a bevonatát elkészíteni, ami tényleg nanotechnológia. Ezt nem fogják egyrészt kiengedni a kezükből magát a technológiát, másrészt meg ahhoz, hogy reprodukálni tud, ezeknek olyan mértékben szükséges a nyomás, hőmérsékleti viszonyoknak az optimálása, hogy az pontosan úgy terüljön az a bevonóanyag a nanorészecskén, hogy az a részecske méret az ne... Tehát ezek nem egyszerűek. Elég
hát ez már a processzor gyártás komplexitását
közül. Igen, gyakorlatilag. Hát azért mondom, hogy nanotechnológia. Tehát ugyanúgy nagyon fölkészült gyártás kell hozzá, és gyakorlat. És ezt nem fogják nekünk ideadni.
Én még csak annyival egészítenénk ezt, hogy Afrikában például voltak ilyen sikeres projektek, ahol arra használták a napelemet meg az aksit, amire ez tényleg jó. Az olyan afrikai falvakban, ahol gyakorlatilag lehetetlen kiépíteni az infrastruktúrát, oda leraktak napelemeket, meg ilyen akkumulát, 700-800-900 kilós aksikat, és arra jó volt, hogy azt a falut, ahol soha nem volt még áram, ellássák annyi árammal, ami ahhoz kell, mondjuk egy mini víztisztító készülék működjön, rádió, tévé, egy minimális közvilágítás. Ott általában ezt úgy oldották meg, hogy gyakorlatilag egy külön épületet építettek a falu legszélén, abban lettek bepakolva ezek a aksik, és ugye ott az volt, hogy ez a vályogépítésű ház, ugye ez önmaga egy kicsit hidegen tartja, hűsebben tartja, másrészt, hogyha az fölrobban, akkor nem történt semmi. Ugye nyilván ezt mondjuk már egy meglévő város szerkezetben, mondjuk egy Szegedben nem tudunk csak úgy lerakni ilyen épületeket, amik hogyha fölrobbannak, nem kár érte. Plusz nálunk nincsenek értelme, mert nálunk van elektromos hálózat. Tehát ilyen szempontból például az egy tragédia volt, hogy például napelemet ráengedtük az elektromos hálózatra. A napelem az arra lenne jó, hogy a légkondi működjön róla, amikor süt a nap. Tehát nálunk is, tehát az az igazság, hogy jelenleg a napelemeknek is nagyon rossz a hatásfoka, mert nagyon sok, tehát gyakorlatilag az évnek nagyjából 20-25%-ába tudnak termelni. Jó, ez nyilván országonként, tehát Magyarországon sem mindegy, hogy mondjuk azért a Bakonyban vagy mondjuk Szegeden, de még Európában ennél sokkal nagyobb a különbség, mint egy Szicília meg egy Észak-Németország között.
És ennek ellenére az észak-németek több napelemet telepítettek, igen, mint a szicíliaiak.
De ez politikai döntés volt. És ebből van egy hatalmas veszteség, és azt akarjuk az aksint árulni, ami még van egy nagy veszteség. És a végén ott vagyunk, hogy gyakorlatilag, hogyha kiszámoljuk, mert azért azt ki lehet számolni, hogy ahhoz, hogy nekünk legyen egy eurónk, amit el tudunk költeni, ahhoz, hogy nagyjából 0,15 gram széndioxidot ki kell bocsájtanunk az iparban, szolgáltatásban valahol. És gyakorlatilag a végén ott vagyunk, hogy ahhoz, hogy megspóroljunk 1 tonna széndioxidot ilyen technológiával, ahhoz ki kell nyomnunk 2 tonna széndioxidot a légkörbe. Tehát gyakorlatilag ez a látszólagos környezetvédelem, ez valójában duplikált környezetkárosítást okoz. Tehát ha nem csinálnánk semmit, azzal kevésbé károsítanánk a bolygót, mint ezzel a jelenlegi folyamattal. Én ezt még hozzátenném, hogy ugye azért ilyen szempontból a lítium akkumulátor az egyébként egy fosszilis erőforrás gyakorlatilag, mert ugye egyrészt Kínából vesszük, tehát ugyanolyan függőek vagyunk tőle, mint a orosz gáztól voltunk függőek. Most a mi az egész Európát értem, nem Magyarországot. Másrészt azért ennek a lítium akkumulátoroknak az újrahasznosítása az nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon. Hát még Európában úgy, ahogy létezik, de ha globális szinten nézzük, akkor gyakorlatilag homeopátiás mennyiségben hasznosítják újra a lítium aksikat. Ezeket nagy részén kivágják Bangladesbe, aztán ott elássák, vagy ott hagyják szétrohadni.
Egyszerűen a nanotechnológiával előállított berendezéseket nem tudjuk újra hasznosítani, azért, mert az anyagoknak olyan között, tehát olyan kicsi méreten belül változik az anyagoknak az összetétele. Napelem is ugyanilyen ugye ezzel a rétegelt nanotechnológiás kialakítással, hogy azt nem tudjuk elválasztani egymástól. És az elválasztás az egyedül valamilyen kémiai környezetben történhetne, tehát nincs az a módszer, hogy akkor most szétválogattatom. Fizikailag nem tudom szétválogattatni, tehát gyakorlatilag föl kellene oldani az egészet valami jó erős savban, aztán utána fogom és szelektíven elkezdem kicsapkodni belőle a különböző összetevőket tartalmazó részt, és aztán rájössz arra, hogy utána azt még tisztítanod kellene, és már ott vagy, hogy sokkal olcsóbb az újonnan szintetizált, és az még tisztább is. Nem éri meg. Egyszerűen nem éri meg újra hasznosítani.
És ha ezt mind figyelembe veszük, akkor itt már olyan pénzekről beszélünk, meg környezeti károkról, hogy gyakorlatilag, hogyha pusztán tényleg környezeti szempontból nézzük, akkor ott tartunk, hogy egyébként sokkal jobban megérné, hogyha az Európai Unió így dotálná a hagyományos autók vásárlását, mert ha csak azt elérnénk, hogy mondjuk a 96-os gyártású autókat lecseréljük mondjuk egy 2020-as autóra, akkor sokkal több széndioxidot spórolnám, mert az a helyzet, hogy konkrét példát mondok, egy 96-os Opel Astra, meg egy 2022-es Opel Astra között pont kétszeres kibocsátásbeli különbség van.
Egyszerűen jobbak a motorok, jobb a katalízis, jobb a hatásfok.
Igen, és megkiszámolod, hogy mekkora környezeti lábnyom van egy elektromos autónak, és hogy az mennyi széndioxid spórolással jár, akkor kijön, hogy gyakorlatilag sokkal jobban járnánk, hogyha a régi autókat tüntetnénk el az utcákról, és helyettük új benzinüzemű autók lennének. Sőt, tehát gyakorlatilag a legújabb benzinüzemű autók között már van olyan, aminek tisztább a kipufogó gáz az gyakorlatilag ugyanolyan minőségű, mint amit Budapesten jelenleg a levegőminőség. Tehát vannak olyan városrészei Budapestnek, ahol nyilván ez nem így működik, de gyakorlatilag tisztább a kipufogója némelyik legmodernebb autónak, mint ami ott a városi levegő, sokkal kevesebb pénzből. Ráadásul, ha meg már mindenképp elektromos autót akarunk gyártani, akkor meg inkább a buszokat kéne elektromossá tenni, mert az a városban rohangál, gyors, sokszor megáll, sokszor elindul, úgyis az elektromos autónak a legjobb teljesítményből, tehát az elektromos autónak a legnagyobb előnye, hogy induláskor nagy a teljesítmény leadása. Nem olyan teljesítménygörbéje van, mint a benzin vagy a dízel motornak. És a sűrűn megálló, sűrűn elindulő járműnél érdemes elektromos motort használni, de ez például a taxi meg a busz.
Voltam New Yorkban, reptéren Londonban, Berlinben lassú volt a fény, én bolygottam Amsterdam. És hessét Marrakech, Párizsból SMS, szikrázott Velence, Varsóban a fűszeres lány, aki eladó, de én nem bemapó. Halló, 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 hallucináció, csak a szerelem, eleven, eleven, valahol elveszett, veszettő keresel, sehol se talál. Hol lakom? Mert itt lesz a szekrényben, a kávés csészében, vagy tán a szőnyeg alatt, az folytó mögött nem néztem. Egy sötét sarokban, nyilvános vécében, körültem egy kávéházban, budai erkélyen. Jaj, hívott nyomozó, mert én nem kalambó. Halló, 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 hallucináció, csak a szerelem, eleven, eleven, valahol elveszett, veszettő keresett, sehol se talállak téged életem. Voltam keleten, jártam nyugaton, déli legelőn, északi ugaron, sorstalan utakon, fejvesztve kutatom őt. Nem tudom, hol lakom.
De egyébként mi elektromos közlekedésben nagyon jól állunk Magyarországon, elmondom. Csak ugye ezt nem aksirolódottuk meg egész eddig, hanem sokkal részszerűbben felső vezetékre, ezt ugye úgy hívják, hogy tróli meg villamos. Nem véletlenül egyébként Budapestnek van a világon az egyik legjobb villamos közlekedése. Tehát valójában, és egyébként amit mondtál, az annyira nem egy új dolog, hogy például az első elektromos autó forradalmat, ugye Magyarországon például Rába a 20-as években, Rába PL néven gyártott elektromos autót. Első között a világon, ez kevésbé ismert. Ez pont azon bukott meg, hogy a savas akkumulátorok gőzölgését nem viselték jól az emberek. Meg a megbízhatósága annak is viszonylag rossz volt, kiukadt, aztán folyott az akkumulátorsav. A másik dolog meg ugye, hogy már akkor is egy jelentős probléma volt, ami mai napig nincsen megoldva, hogy az elektromos autót nem tud csak úgy megtankolni. Azt lassan tölteni kell. Most már ebben hatalmas javulást értünk el, mert most már nem 12 órán keresztül kell tölteni egy elektromos autót, mint régen. Tehát egy 80%-a feltöltött akkumulátort nagyon nehéz már visszatölteni 100%-ra, még a modern akkumulátoroknál is. Ebben is van javulás. De hogy azért ez nem úgy működik, hogy csak úgy csatlakozik. Ez pont azért van, mert az elektromos autó arra lenne jó, és erre van optimalizálva a kínai elektromos autó, hogy te a városba rohangálj vele, mint egy Shanghaiban rohangáljál. Nem arra, de mondom, mi magyarok nem erre használjuk, hanem mi kényszeresen akarunk vele Budapest meg Szeged között rohangálni, vagy mondjuk Győr és mit tudom én, Kisbér között, de nem erre való. Tehát, hogy még amire jó, arra se jó használjuk.
Töltéssel kapcsolatban, tehát vannak ugye ilyen rettenetesen optimista hozzáállású emberek, hogy akik szerint ez az elektromobilitás, ez bele tudna rágni a közúti szállításnak a kibocsátásának a csökkentésébe. Ugye a teherforgalomnak az elektromossá tételével. Most erre az egyetlen egy opció, ami Németországban néhány kísérleti szakaszon megvalósult, az áramszedős autópálya rendszer, mert hogyha az ember megnézi azt, hogy nagyjából olyan 2-3 megawattórás akkumulátor kellene ahhoz, hogy értelmes távolságot tudjon menni vele egy kamion rakománnyal együtt. Na most ezt a mennyiséget, ha megnézed, hogy akkor most megawattóráról van szó, azt, hogyha fél óra alatt meg akarok tölteni mondjuk egy 2 megawattórás akkumulátort, akkor az kijön, hogy az 4 megawatt áramfelvétel. És 4 megawatt áramfelvétel az több ezer amper, tehát az gyakorlatilag arról szólna, hogy az összes töltőállomás az valójában egy Sándorfalva méretű alállomás lenne. Azt minden egyes benzinkútnál azt a méretű elektromos biztosítást és elektromos betáplálásnak a betáplálást kellene biztosítani, mint ami Sándorfalván van mondjuk. Ez csak azért, tehát nem a maga a mennyiség azon a rettenetes sok belőle, hanem az, amilyen gyorsan bele akarjuk pumpálni. És ugye ez, hát az ohm-törvény az továbbra is életben van, és ennek megfelelően itt több kilovoltos áramokat kellene, ami azt jelenti, tehát maga a vezeték, tehát maga a cső, ami, vagy hát cső, ez egy részvezeték volna. Azt a részvezetéket körülbelül, te már nem tudná az ember megemelni azt a vezetéket, amit rá kellene dugni a kamionra ahhoz, hogy azt a mennyiségű áramot, amit elvéletileg képes arra, hogy fölvegyen, azt fölvegye azért, hogy mondjuk csak 20 perc, fél órát kelljen a sofőrnek töltenie a töltőállomáson, mire belecsorog.
Bárkonyi Gábor szakértő fogalmazta meg jól, amikor mondta, hogy ezekben a technológiában fanatikusan hívő emberek azok Kína hasznos, mert gyakorlatilag ők az európai autóipar tönkretételét csinálják az egy a kínai autóipar jójáron. Ez ugyanolyan kamu, mint amikor mondják, hogy egyes országok most már 100%-ból fedezték a áramellátást, és akkor nem teszik hozzá, hogy és meddig 10 másodpercig, vagy 12 másodpercig, lehet, hogy volt 13 másodperc is. Na, és ez ugyanilyen, hogy például az egy hatalmas nagy hírverés volt Magyarországon, és gyakorlatilag Celjes széltébe hosszába, vertikumába lehozta a magyar média egy hónapon keresztül, hogy a Volvo csinált már elektromos kamiont. Aztán tették hozzá, hogy igen, ez az elektromos kamion, ez arra van kitalálva, hogy a gyáron belül 500 métereket megtéve furikázza a cuccokat, és mi amik pakolják, egyből töltik is. Tehát gyakorlatilag itt ez a kamion, ez 500 métereket tesz meg.
A másik, ugye ennek egy nagyon jó alkalmazási terület, tehát az a helyzet, hogy ezeknek mindegyiknek megvan a maga alkalmazási területe. Például ugye a rotterdami kikötő, az kifejezetten alkalmas, mert ott ugye arról van szó, hogy fogom magam, leveszem a konténerhajóról, rárakom a trélerre, és arrébb viszem 200-300 métert ott a kikötőn belül. Tehát erre tökéletesen alkalmas az elektromobilitás. Egyszerűen, tehát azt kellene látni, hogy az emberek nagy része úgy tekint el, erre, mint valami ezüstgolyó, ami mindent vinni fog, és hogyha ezt megoldottuk, akkor hátradőlhetünk, és megvált a globális felmelegedés. Nem. Nem.
Tehát
magunkat verjük át, mert tényleg azzal, hogyha az egész mindenséget, tehát az egész közúti közlekedést most azonnal fognánk, és teljes egészében elektromosra cserélnénk, és mindeközben még az elektromos hálózatnak csak ezeket a gépeket ellátó részét azt is alacsony szén-dioxid kibocsátásúra cserélnénk, akkor megszabadulnánk 5%-ától a kibocsátásunknak. Tehát már csak 20-szor ennyit kellene tennünk, ehhez képest, hogyha fognánk magunkat, és az összes házat leszigetelnénk 10 centi hungarocellel, akkor 25%-át spórolnánk meg a kibocsátásunknak. Na most mi az egyszerűbb? Fogni és fölkenni minden épületre 10 centi hungarocellt, és lehúzni csemperagasztóval, vagy fogni és nulláról újraépíteni a teljes töltőhálózatot, és mindenkinek új kocsi, új...
Ennél már csak egy rosszabb megoldás van, ugye a hidrogénes, mert a hidrogén az a másik mánia ugye most, hogy majd jön a hidrogénes autó, tehát a hidrogénnek vannak buktatói. Tehát a hidrogén az egy olyan pici atom, hogy az személyt módon szeret átdifundálni a 10 centi vastag acélon is, tehát mondjuk eleve azt nem tud csak úgy tárolni, mint mondjuk egy benzint, de még az aksihoz képest is sokkal rosszabb. A másik, hogy 50% vesztett, tehát bemegy a hidrogén molekula, kijön energiaformájába az autóhajtásláncán, ott 50% veszteséged van, tehát nagyon rossz a hatásfoka. De is azt már nem szokták ehhez is hozzátenni, hogy a hidrogént az hogy termeli az ipar, mert az nem úgy, mint az iskolában, hogy beledugjuk a áramot a pohár vízbe, aztán bugyog fel a hidrogén, meg az oxigén, hanem ipari szinten metánból állítják elő a hidrogént, tehát gyakorlatilag ott tartunk, hogyha ezt mind figyelembe veszük, hogy egy jelenleg működő Magyarországon is létező ilyen hidrogén üzemű busz, az konkrétan több mint kétszer környezetszennyezőbb, mint egy sima dízelbusz. Tehát gyakorlatilag ez az egész elektromos közlekedés, ez egy Kína által nagyon tudatosan kitalált taktika volt, amiben Európa belesétált a csapdába, és gyakorlatilag most ki vagyunk szolgáltatva a kínai iparnak. Másrészt meg a zöld, a környezetvédelem élményének a marketing eladása érdekében gyakorlatilag sokkal több környezeti kárt okozunk, mint hogyha egyébként nem csinálnánk semmit.
Azt azért tegyük hozzá, hogy a Kína ezt nem föltétlenül egyébként az európai autógyártásnál. Őnekik azért van szükségük az elektromobilitásra, és azért van szükségük arra, hogy képesek legyenek megoldani alternatív módon a közlekedésüket, mert az összes olajukat importálják 2-3 ezer kilométerrel messzebbről, még nagyon-nagyon érzékeny, geopolitikailag érintett útvonalakon keresztül. Ennek megfelelően, hogyha ő náluk elzárna bármi, mondjuk akár India, akár valaki bojkott alá vonná mondjuk a Malakaszorost, akkor ő náluk 2-3 héten belül összeomlana a teljes gazdaság. Ezért őnekik elemi érdekük az, hogy valóban legyen egy alternatívájuk, tehát ők ezért erőltetik. Aztán az, hogy ez még export módon is ki lett játszva ez a dolog, az már nyilván ők akarnak belőle valamit, de ők akkor is, tehát hogyha mi eltartott kis ujjal nem vettünk volna egy darab elektromos autót se, Kína akkor is elektromos autókra állt volna át, mert meg akarják oldani ezt a kőolajkitettséget.
Csak ugye Kína nem bábozza, hogy ez környezetvédelemről szól, mert Kína simán megtankolja az elektromos autóit kőszéntüzelésű erőművekkel, tehát ő legalább nem próbál úgy csinálni, mint ennek bármi közel lenne a környezetvédelemhez.
Taxi, ami tudod, bevisz még engem az emlékeimbe, és megáll. Pár régiségem közt van, hogy megbújik valami új is, de ha érkezik még újabb, az bizony magától elmúlik. Hiába keresném, már nem is rémlik, hajnalban az álmok félváról csak úgy mesélik, látták talán egyszer ott a rem szakaszban búcsúzni egy ébredő buszablakban. Mai nap is rájöttem, hogy pont ilyen lenne biztos, ha ma este 7-kor hirtelen nem jut eszembe itt most. Milyen jó, hogy vagy, és a jövő közös ismeretlen, mert veled minden hihetetlen, veled minden hihetetlen, veled minden hihetetlen, veled minden, minden hihetetlen, veled minden hihetetlen.
Dokkok raktárában konténerek felpakolva, okkal várják az emlékmunkások meghajolva, úri kényeket veszerint. Feledékeny uruk tényleg mire akar emlékezni, és mondja meg miért nem azt a könnyűt választotta, amit szinte fel se kell emelni, olyan könnyű benne minden, és baj nincsen semmi. Ma is tudod, valahogy azt hiszem, hogy ez van, hogy így volt tegnap, így lesz holnap is. Pont ez az extra, hogy veled minden hihetetlen, veled minden hihetetlen, veled minden, minden hihetetlen, veled minden hihetetlen, veled minden hihetetlen, veled minden hihetetlen, veled minden, minden hihetetlen, veled minden hihetetlen.
Kedves hallgatóink, elhangzott Zöld hullám című műsorunk, amelyben folytattuk az elektromos autók létjogosultságának kérdéskörével foglalkozó összeállításunkat. Köszönjük figyelmüket! További tartalmas időtöltést kíván önöknek az adás szerkesztője, Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. A viszont hallásra!
Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
Az erdőfohásza. Köszöntöm hallgatóinkat a szerkesztő Tikovics Ernő nevében is. A mikrofonnál a bemondót Berec Renátát hallják. Búzás Balázs fotós élete nagyobb részét állatok között töltötte. 14 évesen már a budapesti állatkertben dolgozott ápolóként. Utána megjárt jó néhány állatkertet, többek között Angliában és az Egyesült Arab Emirátusokban is. Nemrégiben hazatért, de az állatoktól nem szakadt el, ugyanis csatlakozott a lehető legtöbb, de kivált kép a kihalófélben lévő fajok dokumentálását és digitális faj megőrzését szolgáló fotóárk projekthez. Most őt hallják.
Hát a fotózás bennem az életemben, és pont most, hogy költöztem, a 30 ezer diám van. Tehát én ugye diára fotóztam, szerintem utolsóként álltam át a digitálisra, és a mai napig cipelem, tehát pont most nem tudom, ilyen 20 banános doboz nyit a 85 banános doboz könyv mellé, még egy nagy könyvgyűjteményem is van, 3000 könyv, azt most így fizikailag is át kellett vinni, tehát most megint picit elgondolkodtam ez, hogy mi jó, hogy ez a sok díja, de mondjuk nagyon sok be van szkenelve, és használom azért, meg katalogizálva van, tehát pillanatokat megkeresem, hogy mondjuk Tikovics Ernőről van-e fotóm, akkor beírom, és akkor kiderül, hogy nincs, mert nincs olyan fotó, de hogy pillanatok alatt kiírná, hogy akkor hány darab a fotó az hol készült, tehát hogy tudom ezt használni, ezeket a fotókat. Kiskorom óta fotózok, meg édesanyám vette az első fényképezőgépet, meg ő is lelkesen fotózgatott az útjainkon, meg filmezett is. Ezek is megvannak szépen elrakva, és ez végkísért az egész utamon, tehát én a mai napig, hogyha megyek, akkor cipelem azt a 15 kilós fotós hátizsákot. Nem bírok áttérni még a könnyebb egyszerűbbekre, tehát én egy tükörreflex nélküli géptől még egyelőre megőrülök, mert próbáltam, de én nekem ez nem jön be, hogy egy tévéképernyőt látok köztem és a társ között, tehát engem erre nem tudnak még rávenni. Úgyhogy én még viszem a nagy fotótucot, nagy objektíveket, és nyomom lelkesen. Főleg ugye az utazások alkalmával, tehát Magyarországon sajnos kevesebbet fotózgatok. Egész azért, mert agyon fotózott az öme, tehát vannak kivételek, mint a Rakmé Nikola barátom fotóz makró dolgokat, és az fantasztikus, de most az, hogy elmenjek és lefotózok egy őzet, vagy szarvast, az úgy magamnak jó, de nyilván kevésbé érdekes, mint elmenni mondjuk Szurinamba, és ott lefotózni a bőgő majmot.
Ez a fotóárk, amiről most beszélgetni fogunk, kapcsolódik egyrészt a fotózásodhoz, másrészt a fajvédelemhez.
Létezik a National Geographic társaságnak, ugye a magazin révén ismerik az emberek, főleg a National Geographicot, meg a videós tévéváltozat miatt. Létezik nekik egy projektjük, amit a Joel Sartore nevű amerikai fotósuk, aki közel 25 évig dolgozott a National Geographicnál, főleg ilyen állatos sztoriai voltak, és ő elkezdett egy saját projektet, egyébként nagyon érdekes, hogy rákeressünk így az életéről, amikor mesél a videóban, vagy bármelyik előadásában el szokta ezt mondani, hogy ő miért kezdte el a projektet, ez egy ilyen személyes, családi történet neki. Ő kitalálta, hogy kevesebbet szeretne távol lenni így hónapokra a családtól, de szeretne fotózni állatokat. És felvetette a National Geographic-nak, hogy megcsinálja a Photo Ark, azaz Photo Báka nevű projektet, ami arról szól, hogy az emberi gondoskodás alatt lévő vadállatokat, ami körülbelül ilyen nemzetközi adatbázisok alapján olyan 20 ezer fajra tippelhetünk, ebben benne van a borlátozó elefántig minden, kb. 20 ezer faj, amit valami miatt ember megérint. Fogságba tartja, kutatja, befogja, elengedi, bármit csinál vele. Sok faj esetében ugye szükséges is az emberi gondoskodás. Az ember mentette meg a kipusztulástól, vagy az ember dolgozik azon, hogy tényleg megmeneküljön. Úgyhogy ezért nevezték el Photo Bákának ezt a Noé Bákára asszociálva, és elkezdte ezt a projektet, és most közel 16 ezer fajnál tart, amiket lefotózott, és ezeket stúdió körülmények között fotózza le, általában állatkertekben, vagy kutatóintézetekben, tehát járja a világot, és fölépít a helyszínen egy stúdiót, ez vagy egy kis sátor, hogyha kis állatról van szó, vagy egy kis akvárium, vagy például egy elefánt mögött lefestik az egész kifutott feketére a hátteret, és akkor az előtte fekete és fehér háttérrel. A háttér azért van szükség, hogy semleges legyen, ugye nem csak azért, hogy stúdió, és akkor később ezt föl lehet használni bárhogy, hanem az a fő lényege, hogyha nincsen mögötte háttér, nem tudjuk viszonyítani a méretét. Tehát egy óriás fosszere kitett kisegérnek, ami a világ legritkább kisegére, ugyanolyan nagy a jelentősége egy átlag ember szemében, aki oda néz, mint egy elefántnak, hiszen nem tudja a méretét érzékelni. Ha mellette lenne valami, akkor látna, hogy hát csak egy kisegér, tehát lekicsinyelni azt, és kisebb jelentőséget tulajdonítani egy kis gekkónak, vagy egy egérnek, vagy egy bogárnak, holott lehet, hogy annak sokkal nagyobb szüksége van arra, hogy tudjuk, hogy mi az, hol él, mit csinálnak vele, mint a másik. Tehát mindegyik mögött van egy sztori, a faj mögött, nem csak az egyed, mert a faj mögött. És ezt is ugye kommunikálják a projekttel kapcsolatban. Engem még kint laktam az Emirátusokban, amikor megkeresett a francia producere, mert pont a Joel ott volt az Emirátusokban, hogy szeretnénk nálunk fotózni tengeri kígyót. És akkor eljött hozzánk fotózni egy napra. Én korábban ilyen 10 éve leveleztem vele egyszer valami ritkább macskafaj kapcsán, tehát így volt már vele kontaktus. De hogy élőben most találkoztunk először, és hát nyilván össze voltunk zárva egy teljes napra, elmentünk ebédelni, ugye az most is hallatszik, hogy én szeretek beszélni, meg nagyon sokat beszélek, úgyhogy hát egy óra alatt így összebarátkoztunk meg rengeteg utazásról, és ugye amikor egy ilyen utazó állatos ember, ő sokat utazott a világba, és extrém helyeken, meg ilyen fotós expedíciókon, és akkor ilyen emberrel leülök beszélgetni, akkor általában nem arról beszélgetünk, hogy nem tudom, hol van a legjobb strand, meg hol van ez, meg az, hanem arról, hogy a bőgő majmot én úgy láttam, nem tudom, Ekvádorban, hogy befordulzott Mizahualinál a folyó mellett balra, és a kisbolt mellett jobbra ott a fa tetején. Keresd majd a Józsi bácsit a boltba, hogy megmutatja neked reggel 9-kor jött a majom. Tehát ilyen hasznos, funkcionális infók a világ legeldugottabb helyeiről, vagy ha kell neki mondjuk egy guide Afganisztánba, akkor ilyen a Wakhan koridorban Takács Zoli most volt, ezt az embert használ, itt a telefonszáma. Tehát, hogy ilyenekről beszélgettünk rögtön, és összevekodtunk, és ennek az lett az eredménye, hogy pár hónapra rám írt, hogy jön vissza az Emirátusokba egy fotó expo, egy ilyen fotókiállítás lesz Sharjahban, az egyébként minden évben van, és érdemes rákeresni a neten a Sharjah Photo Expo, vagy Photo Expo UAE, ugye a rövidítése az országnak, és iszonyú jó előadások vannak, nagy nevű fotósoktól, ezeket fölteszik a YouTube-ra, tehát ezeket meg lehet nézni, hallgatni, és oda hívták őt, mint meghívott előadót. És nagyon sok kollégája a National Geographic ott volt, David Dubilé, híres a víz alatti fotós, vagy ott például a Steve McCurry, ugye az afgán lányt, aki fotózta annak idején. Hát ő már ilyen popstar szinten megy, mert tényleg így a közelében lett férkőzni, hogy összes indiai fotós, ott rohant hozzá a autogram mindent, tehát hogy ő így már kicsit túl van tolva, de hát a többi ember ezeket annyira aranyos, kedves, tényleg ilyen ugyanaz az érdeklődésű ember, hogy tök jó szót lehet velük érteni, és egy Joel is ez volt, mondta, hogy jön vissza. És hogy lennék-e én a producere arra az időszakra, amíg ő itt van egy előadást, de hogy lenne pár nap szabad ideje, legyek már én a producere, elvállalom, és mérem még fel egy-két állatkertbe, vissza kéne menni fotózni az Emirátusokba, én ismerem ezeket, menjek el, akkor szervezzem meg, hogy a zsiráfnyakú gazellát fotózzuk le a segbuti gyűjteményében, akkor született egy albino okapi, egyik sarjai magánintézetben, Albusztánban, azt fotózzuk le, és akkor járjam be a helyszíneket, ezeket nyilván előtte bejártam, le kellett beszélni, hogy mikor tudunk jönni, hogyan tudnánk az állatot lefotózni, hogy lehet mozgatni az állatot, hol tudunk kialakítani hátteret, hogy tudjuk lefesteni a hátteret feketére meg fehérre, mi a logisztika. De ez kell ugye az, hogy ismerem a fajokat, ismerem a körülményeket, melyik miért érdekes. Van egy hatalmas, 16 000 fajos adatbázis, azt ugye megkaptam, és akkor nézzem meg, hogy melyiket kell esetleg újrafotózni, melyikből van nekünk lefotózva az alfaj, de ez másik alfaj, stimmelnek-e ezek, tehát ez egy ilyen rendszertant, jó kell hozzá ismerni az állatfajokat, ugye a körülményeket, az állatkerti tapasztalat is jó hozzá, hogy ezt az állatot hogyan tudjuk mozgatni, hol tudjuk bezárni egy szükebb helyre, hogy lehessen fotózni, anélkül, hogy baja legyen. És ez alatt a pár nap alatt ugye Joel jött a fiával, a Collal, ő volt az asszisztens, és akkor megint így együtt dolgoztunk egy hétig. És akkor ebből lett az, hogy megkeresett később, hogy hogyan tudnám még együtt dolgozni, hogy én már csapattag vagyok, és Kelet-Európában össze tudok-e hozni egy olyan fotózást. És azt mondta, hogy minimum 100 faj kéne ahhoz, hogy ezt megírja, hogy eljön, és próbáljam úgy, hogy ez a 100 faj, ez mondjuk ne 100 csótányfaj legyen. Most az azért mondom a csótányfajt, mert az első ember, akit fölhívtam, egy nagyobb barátom madárpokos, ő mondta, hogy hát van például egy barátom, aki 50 csótányfaj van, és baromi jók, tehát olyan csótányfajok, ilyen trópus, ilyen színes csótány, mindegyik különlegesség van, amit nem is tartanak fogságban, nem feltétlenül ritkák, de hogy nem tanulmányozták még soha, és egy érték. És felvetettem ezt a Joelnek, mondta, hogy baromi jó, csak ugye ez nehéz lesz a nesegyere felé, főleg a nagyobb dolgok kellenek először, emlős, madár, ülő, és így lefele. Tehát ez legyen majd az utolsó, ez is jó, csak a százban ne számoljuk bele. És össze tudtam állítani, aki egy elég jó listát itt állatkertekben találtam, meg rájöttem, hogy nagyon sok közönséges fajt nem fotózott még. Vaddisznó, ugye a itteni alfaj, ami Suszkrofa Attila, Attiláról elnevezett alfaj, akkor a vörös róka helyi alfaja azt nem fotózta, Menyét Hermelén, tehát nagyon sok olyan számunkra közdög, amit mint amerikai, ugye nem futott bele állatkertben, tehát őz. Nem tartják állatkertbe az őzet, itt nálunk vannak vadasparkok, ahol tartják, hogy menhelyek, és mondjuk Pécsen a Mancsarancsánál volt pont egy őz, amit le tudtunk fotózni. Úgyhogy össze tudtam kiállítani egy elég jó ilyen listát, plusz európai édesvízi halak, például szinte semmit nem fotózott még korábban, mert szintén nem nagyon tartják. Pár ilyen magashegyi kisebb halat tartanak mondjuk a Salzburgi állatkertben. Tehát ahol vannak rá projektek, hogy bemutatja például hogy az Alpen Zoo, ott kimondottan alpesi, faj, bocsánat, Innsbruckban van az Alpen Zoo. Innsbruckban bemutatják ezeket a fajokat, de nincsen neki például nagyon sok, ami itt van. Tihanyi akvárium, Garda akvárium, Poroszló, Tisztatavi Ökocentrum, tehát ezeket végigjártuk, és akkor egy ilyen, nem tudom mennyit sikerült végén, 20-30 európai halfajt. Ugye édesvízi halak sokkal nagyobb veszélynek vannak kitéve, mint a tengeri halak, ugye az édesvizek állapota hamarabb romlik, hamarabb fognak kipusztulni, úgyhogy ennek volt jelentőség, hogy ezeket bemutassuk. Olyan barátok révén, mint a liszicai mák, Mosomagyaróváron a gimnáziumban ő egy biológia tanár, és ott elkezdett, mint akvarista, halakkal foglalkozó szakember, elkezdett fölépíteni egy olyan élő laboratóriumot, ahol ilyen nagyon pici, pár centis, mexikói, ritka halfajokat tartanak, és van vagy 100 akvárium, és ilyen nemzetközi tenyészprogramokban vannak benne, a diákok bevonásával együtt csinál projekt, egy fantasztikus, egy hihetetlen jó projekt. És akkor nála fotóztunk le, már 50 fajt. Pasaréti Gyula, klasszikus régi magyar akvarista, hazai akvarisztika egyik ilyen atya, Zsilinszki mellett, aki ugye már meghalt. Pasaréti Gyulánál például páncélos harcsákból volt nála, tudom, 50 plusz faj, ami senkinél nincs, és tök jó fajok. Tehát, hogy ilyen apró kis érdekességek, akkor teknősösökbe találtam párat, voltunk a Turtle Islanden, ahol most egy magyar barátom is dolgozik, ugye ezt a Presák család csinálja, a világ legnagyobb teknős gyűjtemények Grazban. Nem messze. De voltunk például a Gyenes Diási állatbemutatóban, ott fotóztunk vaddisznót. Akkor sakát fotóztunk az Őrségi Nemzeti Parkban, az egyik vadőr egy sakát nevel kézzel, különböző kutatásokat folytatnak azzal a szelid állattal, és akkor például nálad tudtuk fotózni ezt a sakát. Akkor van egy barátom Zágrában, akinek hatalmas mérges kígyógyűjteménye van, olyan fajokból, például kis testi pufogóiperák, ami még tartani is nehéz, nem hogy szaporítani. És nála mindegyikből van. És egy nagyon érdekes, szintén fotós, értelmes srác. Horvátországot szerettünk volna fotózni egy akváriumban, a Pulai akváriumban, ami egy nagyon nagy intézmény, nagyon jó fajok vannak. Lementem felmérni az egészet, ott töltöttem 2 napot, végbeszéltük az összes állatfajt, mindent, mit lehet fotózni, mit nem. Visszaértem, 2 napból jött az e-mail, hogy hát úgy döntött az igazgató, hogy inkább nem, mert a kis halakat nem veszük ki a vízből, bonyolult izé. Viszont mellette volt egy szlovén, a Pirani akvárium, ami nagyon pici, tehát egy pár szoba az egész, de majdnem ugyanazok a fajok megvoltak ezen a kicsi részen, és nagyon lelkesek, nagyon aranyosak voltak az akvaristáik, hihetetlen profik. Ott 1 nap alatt fotóztunk le több mint 100 fajt. de nagyon profin ment, tehát tényleg ott így hozták egymás után cetlik, milyen állat, minden, és akkor folyamatosan tudtunk dolgozni. Én kezeltem a fotóklementését is, meg adatbázist is néztem, a Joel csak fotózgatott, úgyhogy most így igazából ketten dolgoztunk így együtt, meg volt egy angol videós, aki dokumentálta az utat. Miskolci állatkertbe fotóztunk, Farkast, Hughes-t. Úgyhogy az összes barátomat, akit ez a projekt érdekelt, volt sajnos pár állatkert, akit nem érdekelt. Ez abszolút, ami nekem felfoghatatlan, hogy nem látják ennek a jelentőségét. A fotókat utána megkapják szabad felhasználásra, meg vagy hány évig meg, hogy de szinte szabad felhasználásra kitehetik óriás poszterrel, bármit csinálnak vele, és egyszerűen nem értik a jelentőségét. Ez nekem nagyon furcsa volt, hogy állatkert igazgatókkal beszélek, aki nem ismeri a projektet. Tehát ilyen szempontból nagyon fontosak az állatkertek, és ilyen szempontból nagyon fontos a Joának a projektje. Egyébként hozzáteszem, hogy mondtam, hogy nagyon sok igazgató nem ismeri ezt a projektet, és élő emberrel nem találkoztam még, aki ennyi fajt látott. Vannak szakbarbárok, aki nem tudom, mondjuk molyokkal foglalkozik, lehet, hogy már 1000 molyfajt látott, de olyat, hogy valaki közel 16 000 fajt, bolhát az elefántig bezárólag látott pár centiről, és azt le is fotózta, stúdió körülmények között fotózta le, iszonyú profin, de ilyen nincs még egy a Földön szerintem.
Az elmúlt percekben Búzás Balázs természetfotóst hallották, aki halófélben lévő fajok digitális faj megőrzését szolgáló Fotoark projektről. Most irodalmi részlet következik. Vojnich András Utazás a rejtelmes Kelet-Afrikában című könyvének 45. részét hallják. Felolvassa Szívós Győző.
Április 3-tól április 7-ig. Először jó minőségű aszfaltúton haladunk. Fentről szép kilátás nyílott a megművelt földekre. Aztán hirtelen vége szakadt az útnak, és alig járható köves, agyagos ösvényre kerültünk. Pontosan itt van a határa mai elnök törzsének és a szukoknak. Levergődtünk a Kerió folyó völgyébe. A szukok kis, kerek, szalmafedelű kunyhókban laknak, ezek a meredek hegyoldalakban úgy néznek ki, mint a fecskefészkek. Vagy 250 kilométert tettünk meg a roppant nehéz úton, elsodort és beszakadt cölöphidakon át, leomlott hegyoldalak alatt, hordónyi sziklák között. Az itteni benszülöttek egyáltalán nem barátságosak, igyekeztünk is gyorsan keresztül hajtani a nagy ritkán felbukkanó falvakon. Késő este értünk a szélesen kanyargó Vei-Vei folyóhoz. Szigor település közelében táboroztunk le egy folyóparti homokpadon, nagy fák alatt. Jó gyűjtőhely volt. Éjszaka a lámpára rengeteg rovar jött, s reggel arra ébredtem, hogy szemben velem egy varánusz ás. A méteresnél is hosszabb gyík villámgyorsan dolgozott hosszú karmos lábaival, a homokot maga mögé szórta, és pár perc elteltével elégedetten tekintett ki a barlangja szájából. Ez a pokot korábbi nevén szuktörzs területe. A teleki expedíció egyik legszomorúbb és legvitatottabb fejezete itt játszódott le. Már visszafelé menetelt, vagy inkább vánszorgott az expedíció, mögöttük a felfedezett Rudolf és Stefánia tó, meg rengeteg éhezés, nélkülözés és gyötrelem. Áthaladva a turkánák földjén azt remélték, hogy a szukoktól vásárolhatnak élelmet. Már 22 napja voltak úton, csaknem minden élelem nélkül, sokan közülük félmázsás terheket cipeltek. Az ekkor történtekről így számolt be maga teleki Sámuel. Embereim alig tudnak az éhségtől járni. Hárman éhen haltak. Pár nap alatt 20-30 várhatóan elhal. A podgyász és a terüim a sok hegyvölgyön lehullának. Embereim olyan erőtlenek, nincs ki vigye őket. A beteg hőnelt alig tudom hordányon vitetni. Ma is elejtették. Nem volt más hátra. 95 még magabírós embert összeszedtem, kik holnap rabolni mennek. A gyöngék a terhükkel előre vonulnak. Estve 4:30 lövések jelentik, hogy megjött a győztes bandán. Hozott 75 tehenet, pár száz juhot és 8 szamarat. Néhányoknak már így is késő. Tageni és Madini éhen halt. Akárhogy is nézzük, ez közönséges útonállás. Ahogy Moravia írta Levelek a Szaharából című könyvében, Teleki, hogy elkerülje az éhhalált, levetkőzte európai büszkeségét, a nyugati becsületérzést, és útonálló lett. Csak hogy az efféle rablóhadjáratok akkoriban a mindennapos történésekhez tartoztak. Sok helyen még ma is azok. Áprilisban csaknem ugyanezen a helyen mészároltak le, vagy 200 pokotot az útonállók. Mindez nem menti fel Telekiéket, de más megvilágításba helyezi a történteket. S tudjuk, hogy Teleki az egész út során igyekezett elkerülni az erőszakot. Fegyver helyett nagyszerű diplomáciai érzékéhez és türelméhez folyamodott. Az élelemből mi is kezdtünk kifogyni. Rabolni nem akartunk, meg nem is volt mit. Géza inkább jamgyökereket sütött. Fehér színű, nagy és vastag karók, ízük semmi, vagy ha van, az annál rosszabb. A tábor megoszlott gyökérrágókra és gyökértelenekre. Az előbbiek az önszuggesztió sajátos képét mutatták. Jaj, de jó, jaj, de remek, felkiáltások közepette keserves arccal rágcsálták a rémes fadarabot. Mi többiek? Dekrétumban szögeztük le, hogy a gyökér nem tartozik az alapellátáshoz, bár mindenkinek szíve joga, hogy annyit tegyen belőle, amennyit akar. A környék pokott gyermekei a táborba szivárogtak. Csak hamar íjászversenyt rendeztünk. A pöttömnyi feketék fölényesen győztek. A vashegyű nyilvesszők olyan mélyen fúródtak a fatörzsbe, hogy alig bírtuk kirángatni. Megérkezett egy ősöreg pokot is. Lefeküdt a tábor közepén, elaludt, és a táborbontásig ott is maradt. Géza, Misi és Safi a környékbeli falvakat járták, néprajzi tárgyakat gyűjtöttek, filmeztek és a falubeli öregek meséit magnóra vették. Ebből lett a baj. A Szigori Dió, vagyis a District Officer nem nézte jó szemmel Misiék munkáját, vagy talán Telekiék rabló hadjáratáért akart törleszteni, de az egész társaságot letartóztatta. Mármint két kocsit. A harmadikban Géza, Safi, Doki és én megszöktünk. A többieket csaknem egy álló napig faggatták, mindenüket kiforgatták a fényképezőgépekből, kiszedték a filmeket, és a jegyzetfüzetek megfelelő lapjait kitépkedték. Nagy baj azért nem esett. Kubi visszalopta a filmeket, Misi meg vigyorogva közölte, hogy a legjobb feljegyzések úgyis a fejében vannak. De az szerencsére még a körzetfőnöknek sem kellett. Késő délutára azért csak összeverődtünk valahogy, és eljutottunk Kitaleba, Elgoni túránk kiinduló pontjára. A következő reggelen úgy tűnt, hogy mégiscsak Misinek lesz igaza, és jönnek még bajok. Reggeli közben jól öltözött urak vettek körül, s kedvesen biztattak, hogy együnk csak nyugodtan, de ha végeztünk, besétálunk velük a rendőrségre. Nagy érdeklődés közepette vonultunk át a városon, a Kenyapolica állomására. Kiderült, hogy tegnap egy fehér ember lefényképezte a rendőrséget, ami persze tilos, államellenes és üldözendő. A hosszú magyarázkodást itt sem úsztuk meg, de a rendőrök udvariasak voltak. Miután a rendőrök feltartottak, megint csak rohanhattunk, hogy sötétedésig felérjünk az Elgonra. A Mont Elgon egyike Afrika óriás vulkánjainak, és szinte még teljesen feltáratlan. Talán azért is, mert határövezetben fekszik, és különösen az ugandaiak nem nézik jó szemmel, ha az ember arrafelé mászkál. Bennünk is volt némi szorongás, indulásunk előtt kaptunk hírt itteni határvillongásokról. Mint az újságok később leírták, az ugandaiak nagyravaszul fákra másztak, és onnét lövöldöztek a kenyaiakra. Amikor a kenyai katonák körbevették a fákat, az ugandaiak nagyon meglepődtek, hogy nincs hová szaladni. Korábban sűrű erdők, többek között csodálatos podokárpuszok borították a hegyet, amelyeket már csaknem teljesen kivágtak, s a maradékon intenzív erdőgazdálkodás folyik, ami errefelé azt jelenti, hogy addig írtják a fákat, amíg van, s aztán átengedik a terepet a trópusi esőzések eróziós munkájának. A sziklás oldalban nehezen vergődtünk felfelé, de végül is 3600 méter magasságra jutottunk. Itt egyszerű kőház áll fapricsekkel, ez a szállásunk. A hidegben és a csontig hatoló nyírkosságban vacogtunk. Kérdőre is vontuk a földrajzosokat, akik korábban azt állították, hogy Kenya és az Elgon meleg hegyek. Doki sírva emlegette, hogy még az arusai rakodásnál Gyuszi saját kezűleg szedte ki a pehelyanorákot a zsákjából, mondván, hogy ugyan mi szükség lesz rá az egyenlítői hegyekben. Az az elégtételünk azért megvolt, hogy éjjel Gyuszi fázott a legjobban. Másnap reggel szemerkélő esőben vágtunk neki a hegynek. Növényzete olyan dús és változatos, hogy megérné egy botanikai expedíció indítását. Állatvilágát sem nagyon ismerjük. A pocsék időben rovarokat sem igen láttam, csak néhány futrinka igyekezett a közelettünkre elmenekülni. Ahogy felfelé mentünk, egyre több, hatalmas, elágazó törzsű szenécióra bukkantunk. A magas, sötétzöld fűben élénken virítottak a piros és narancsvörös léliumok. Néhány lobélia teleki is akadt. Egyesek szerint pont olyan, mint az esti mese pompomja, csak zöld. Az Elgon kráterének a belseje szabályos kör. A kráterperem a keleti oldalán kirobbant. Ezen keresztül csörgedezik az a patak, amelyik az országhatárt jelzi Kenya és Uganda között. A csapat már mászás közben is többször átlépte a határt. Később meg Gyuszi, Safi és még néhányan vagy 2 kilométernyit begyalogoltak a szomszédország területére. Szaporodnak a meglátogatott országok. Etiópia után már Ugandában is voltunk. A kráter belsejében függőleges bazaltoszlopokat látni. Olyasfélék, mint a Húsvét-szigeteki kőbálványok, csak azokat emberkész faragta, míg ezek az erózió játékai. A kráter oldalában legalábbis úgy hallottuk, barlangok vannak, s a sziklafalakat rajzok, festmények díszítik. Néprajzosainkat nagyon érdekelte mindez, s magam is felcipeltem a teljes fotófelszerelésemet, de nem találtunk semmit. Közben kifulladtam. Ilyen teherrel 4300 méter magasban mászkálni nem túl pihentető.
Vojnics András Utazás a rejtelmes Kelet-Afrikában című könyvének 45. részét hallották. Felolvasta Szívós Győző. Az erdőfohásza már a véget ért. Búcsúzom a szerkesztő Tikovics Ernő, valamint a zenei szerkesztő Túri Sarolta, technikus kollégám Somogyi Márton nevében is. A bemondót Berecz Renátát hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4,